szeretettel köszöntöm a testvéreket mai Isten tiszteletünkön. Az útmutató heti igéje így szól, Efezusi Levél 2. fejezet 19. verséből. Nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népen Istennek. És a Zsoltár pedig a 24. Zsoltár első verse, az Úré a föld és ami betölti, a földkerekség és minden lakója. Legyen Isten áldása mai Isten tiszteletünkön, ma az Eke énekeskönyvből énekeljük az énekeket, a kezdő énekünk a 24-es számú ének. Bevezető oltári szolgálat során a 4-es számú éneket fogjuk énekelni. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Az Úré a föld, és ami azt betölti, a földkerekség és annak lakói. Énekeljetek az Úrnak örömújongással, énekeljetek áhítatos szép éneket, mert Isten az egész föld királya, Isten uralkodik a népeken. Ízleljétek meg, és lássátok, hogy jó, az Úr, boldog az az ember, aki benne bízik. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájunkkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Kegyelemért könyörgök, Istenem. Bűneim erőt vesznek rajtam, hitem is ingadozik. Ne szállj perbe velem, és a megrepett nátszálat ne törd el, hanem éreztesd velem bűnbocsátó irgalmad éltető erejét, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Imádkozzunk. Istenünk, aki előtt nyitva van minden szív, és aki előtt semmi sem titkolható el, tisztítsd meg szívünk szándékát szent lelkeddel, hogy igazán szeressünk téged, és méltóképpen dicsérjük szent nevedet az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a szent lélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Most pedig hallgassa meg a keresztény gyülekezet Szent Háromság ünnepe után 49. vasárnap, vagy 7. vasárnapra kiírt igét, amint megírva találjuk Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelében a 6. fejezet 19. versétől a következőképpen. Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levélből olvasom az igét a 6. fejezet 19. versétől. Emberi módon beszélek, mivel erőtlenek vagytok. Ahogyan tehát átadtátok tagjaitokat a tisztátalanságnak és a törvénytelenségnek, a törvénytelenség szolgálatára, úgy most adjátok át tagjaitokat az igazság szolgálatára, hogy szentek legyetek. Mert amikor szolgái voltatok a bűnnek, szabadok voltatok az igazságtól. De milyen gyümölcsöt termett ez akkor nektek? Bizony most szégyenkeztek miatta, mert ennek a vége a halál. Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és az Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek a gyümölcsét, a szent életet, amelynek vége az örök élet. Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Amen. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el közösen az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Foglaljunk helyet. És szeretném kérdezni, Kisvárdán megszoktam a születésnapos köszöntés előtt kérdezni a testvéreket, hogy ki az, aki ünnepelt az elmúlt hónapban, hogy jelezze azt, álljon fel, vagy tegye fel a kezét, hogy ki az, aki a testi születésnapját az elmúlt hónapban ünnepelte. Nézzünk körül, hogy lássuk, hogy ki érkezett így erre az Isten tiszteletre. Gyermekek közül ketten, hárman, négyen, és ki az, aki a lelki születésnapját ünnepelte az elmúlt hónapban, megtérésének, újjászületésének az idejét, ilyen testvér is van közöttünk. Tehát tulajdonképpen akkor, amikor most születésnapos köszöntést ünnepelünk, akkor testi és lelki születésnap egyaránt van előttünk, de természetesen a szolgálat nem csak az ünneplő testvéreknek szól, hanem mindenkinek, akik itt vagyunk és hallgatjuk a szolgálatot, bizonyságtételt, így kérjük akkor.
Szeretettel köszöntjük a születésnaposokat és a gyülekezetet is, és szeretnénk egyet énekelni, és bátorítanánk mindenkit, aki ismeri ezt az éneket, hogy énekelje velünk, ez a Minden Miért című ének.
Minden miért, csak téged hirdet, minden dicsér, mert mind a műved azzal, hogy ér, ezzelgi néked, dicsérlek én. Dicsérd a téged, dicsérd az ég, napol és csillagó, fény és sötét, nap éj és hajnaló, dicsérd a szét, felhő és hóvihar, a és a tűz, meg annyi tiszta dalad minden mi ér, csak téged hirdet, minden dicsér, mert mind a műved azzal, hogy ér, ezzelgi néked, dicsérlek én, dicsérlek téged, dicsér a föld, dicséri szemmeved, mint jó atyám, ábráztat eledet, virág gyümölcs, zöld fűfa, hegyvidék, tó és folyó, sícsag és büszke bérsz minden miért, csak téged hirdet, minden dicsér, mert mind a bűvet azzal, hogy ér, ezzelgi néked, dicsérlek én, dicsérlek téged, a nagy világ létével énekel, szavunkra vár, hogy hangja dal legyen.
Máté evangéliumának a 25. fejezetéből olvasom a 31. verstől. Amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek elé minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot, mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak. Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor látunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen, vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik. Bizony mondom néktek, amikor megtettétek ezeket, akár csak egyel is a legkisebb atyám fiai közül, velem tettétek meg. Akkor szól a bal keze felől állókhoz is. Menjetek el tőlem, átkozottak, az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre. mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjaztam, és nem adtatok innom. Jövevény voltam, és nem fogadtatok be, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel. Beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg. Akkor ezek is így válaszolnak neki. Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni? Jövevénynek vagy mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? Akkor így felel nekik. Bizony mondom néktek, amikor nem tettétek meg ezeket egyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. És ezek elmentek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre. Ennek az ige szakasznak a kapcsán szeretnék arról beszélni, hogy mi az, amit az Isten így néhány hónapja munkál a szívemben. Az egyik az az, hogy ő lát minket. Hogy lát minket akkor is, amikor mi azt gondoljuk, hogy senki nem lát, és hogy már talán az Isten sem lát minket, hogy mit teszünk. Amikor tesszük a dolgunkat a hétköznapokban, és megfáradunk benne. Ő akkor is lát minket. És ha emberektől várjuk az elismerést, a dicséretet, akkor csalódni fogunk. De itt megvan így ígérve az a dicséret, az elkészített hely, amit, hogyha neki szolgálunk, akkor azt megkaphatjuk. És hogyha ebben bízunk, akkor nem fogunk csalódni a hétköznapokban. A másik, az pedig, amit az Isten próbál így a szívemre helyezni, hogy nem csak a megtett dolgok bűnök, hanem azok is bűnök lehetnek, amiket nem teszünk meg. Ezek az elmulasztott alkalmak, amiket azért nem teszünk meg, mert mondjuk félünk, vagy éppen kényelmesebb nem megtenni azt, amit az Úr ránk bíz, vagy elhisszük a gonosznak azt, hogy hát ez most nem olyan fontos, és talán meg is feledkezünk róla. Hogy ezek is ugyanolyan céltévesztések lehetnek a mi életünkben, hogyha nem tesszük meg azt, amit az Úr ránk bíz. És hogy akár egy telefonhívás, akár egy kis dolog is lehet olyan, ami az Úr szerint való, és hogyha olyan kapcsolatban vagyunk vele, akkor megláthatjuk, és áldás lehet belőle. Merjük megtenni ezeket a lépéseket, és ne hagyjuk, hogy ezek elmúljanak, ezek a lehetőségek. Köszönöm.
Szeretném kérni még egyszer a születésnaposokat, akár testi, akár lelki születésnapját ünneplő testvéreket, hogy álljanak fel, és egy apró ajándékkal kedveskednénk itt a gyülekezet nevében.
Imádkozzunk! Drága Urunk, olyan hálás a szívünk, hogy jöhetünk hozzád mindazzal, ami bennünk van, és ami az életünkben van. Köszönjük neked azt, hogy neked van szavad hozzánk, hogy te lehajolsz hozzánk, és hogy te számon tartod a mi életünket, hogy te azt is látod, amit senki más nem lát. Köszönjük neked, Urunk, hogy jöhetünk eléd most hálaadással a szívünkben. Hálát adhatunk születésnapos testvéreinkért, a kicsinyekért és a nagyokért, a testi és a lelki születésnaposokért egyaránt. Hálát adunk neked azért, hogy a te ajándékod az élet, a testi és a lelki élet egyaránt. És köszönjük neked azt, hogy te mindent megteszel azért, hogy nekünk életünk és örök életünk legyen. Köszönjük mindazt, amit az Úr Jézusban elvégeztél születésnapos testvéreinkért és mindannyiunkért. És köszönjük azt, hogy te akarod, hogy növekedjünk a hitben, hogy erősödjön a veled való kapcsolatunk, és hogy az életünk olyan élet lehessen, amiben te gyönyörködhetsz. Kérünk, Urunk, hogy ezt munkáld mindannyiunkban. Amen. Köszönjük szépen a szolgálatot, Isten éltesse, áldja meg a testvéreket, és akkor a gyerekeket majd most elengedjük a gyerekfoglalkozásra, a gyülekezet pedig az ige hirdetésre a 302-es számú énekkel készül. Thank you.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra igehirdetési alapigeként jelöltek ki, és amit megírva találunk Márk evangéliumának 8. fejezetében, az első 8 versben a következőképpen. Márk evangéliumából olvasom az igét a 8. fejezet első versétől. Azokban a napokban, amikor ismét igen nagy volt a sokaság, és nem volt mit enniük, magához hívta tanítványait, és így szólt hozzájuk. Szánakozom a sokaságon, mert már 3 napja vannak velem, és nincs mit enniük. Ha pedig éhesen bocsátom őket haza, kidőlnek az úton, mert némelyikük messziről jött. Tanítványai így feleltek, miből tudná valaki ezeket kenyérrel jól lakatni itt a pusztában? Megkérdezte tőlük, hány kenyeretek van? Ők ezt válaszolták, 7. Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjék le a földre, aztán vette a 7 kenyeret, hálát adott, megtörte és tanítványainak adta, hogy tegyék eléjük. Ők pedig a sokaság elé tették. Volt néhány kis haluk is, és miután áldást mondott, szólt, hogy ezeket is tegyék eléjük. Ettek és jól laktak, azután összeszedték a maradék darabokat 7 kosárral, pedig mintegy 4000-en voltak. Ezek után elbocsátotta őket. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, az evangéliumban 2 kenyér csodáról olvashatunk, és általában, hogyha azt mondjuk, hogy kenyér csoda, akkor a legtöbbünknek nem a 4000 ember megvendégelése szokott az eszünkbe jutni, hanem az 5000 ember megvendégelése. Ugye nagyon érdekes az, hogy ez a 2 történet olvasható röviddel egymás után egyébként az evangéliumban. Mind a 2 történet Máténál és Márknál van leírva, az 5000 ember megvendégelése, az mind a 4 evangélista beszámol róla. Szóval nagyon érdekes ezt a 2 történetet olvasni, és amikor az ember elé kerül és olvassa, és nekem igazából most, amikor prédikációra készültem, akkor úgy ez volt az első gondolatom, hogy milyen jó látni ezt a 2 történetet együtt. A jól ismert, sokkal többet emlegetett 5000 ember megvendégelését, és a most elén került, talán ritkábban olvasott 4000 ember megvendégelésének a történetét. És hogyha egymás mellé teszem a 2-t, most nem akarom alapvetően részletesen kivesézni a dolgokat, de azért jó olyan jó látni azt, hogy alapvetően megegyezik a 2 történet, nagyon sok a hasonlóság a 2 történetben, de vannak különbségek is, lényeges különbségek a történetben, amik azért mutatják azt, hogy 2 különböző történetről, de ugyanarról a típusú csodáról van szó. Ugye az 5000 ember megvendégelésénél arról van szó, hogy 5000-en voltak, és még ehhez jöttek az asszonyok és a gyerekek. Itt a 4000 ember megvendégelésénél nem említi külön az asszonyok a gyerekeket, csak azt mondja az evangélista, hogy mintegy 4000-en voltak, akik ennek részesei voltak. Aztán a másik történetben ott 5 kenyér és 2 hal szerepel, itt pedig 7 kenyérről van szó, és néhány halról. Aztán ott az 5000-nél 12 kosár, a maradék, amit összeszednek a csoda után, itt pedig 7 kosárral szednek össze maradékot. És még egy különbség, amire nem biztos, hogy fölfigyelünk, nekem most úgy nagyon most jött elém ez a különbség, hogy az 5000 ember megvendégelésénél 1 napja vannak Jézussal azok az emberek, itt viszont a 4000 ember megvendégelésénél már 3 napja ott vannak Jézussal, amikor a csoda történik. Szóval vannak különbségek. De a lényeg a csodában mind a 2-ben ugyanaz. Hiszen Jézusnak a motivációja, ami miatt egyáltalán megteszi a kenyér csodát, az mind a 2-ben nagyon hangsúlyosan az, hogy látja a sokaságot, és megszánja őket. Látja a szükségüket, a szükségletüket, amikben vannak, és ezért teszi meg a csodát. Aztán ugyanaz a mind a 2 történetben az, hogy bevonja a tanítványait ebbe a csodába. Megtehetné azt, hogy teljesen egyedül véghez viszi a csodát, de ő fontosnak érzi azt mind a két esetben, hogy a tanítványok részesei, eszközei legyenek neki ennek a csodának. Elkéri tőlük azt, amiük van. Aztán ugyanaz mind a két történetnél, hogy a tanítványok lehetetlennek látják a helyzetet, és hogy csak a helyzetnek a lehetetlenségét látják. Azt nem látják, hogy bár a helyzet lehetetlen, amit meg kell oldani, hogy ennek a sok ezer embernek kell élelmet adni, és nagyon kevés, ami nekünk van, hogy ez tényleg lehetetlen helyzet, azt nem látják, hogy ott van velük az a Jézus, akinek semmi sem lehetetlen. Hiszen ő isteni hatalommal, isteni erővel van jelen. Ugyanaz, mind a két történetnél, hogy a tanítványok nem látják Jézust ebben a helyzetben. Aztán ugyanaz az is mind a két történetben, hogy Jézus kezébe veszi a kenyeret és a halat, hálát ad, megtöri, tanítványainak adja, és azt mondja, hogy osszátok szét az embereknek. Ja, megrendítőek ezek a szavak, ahogy itt előkerülnek, hogy kezébe veszi, hogy megtöri, hogy hálát ad, hogy átadja, hogy adjátok tovább. És aztán az is ugyanaz ebben a két történetben, hogy a maradék, amit aztán összeszednek, az sokkal több, mint amennyi az eredeti mennyiség volt. Nagyon érdekes az, engem nagyon megrendít az, amikor sok tudós, teológus magyarázza a bibliai történeteket, és megkérdőjelezi a történeteknek a létjogosultságát. Hát ez a történet is olyan, amit vannak, akik megkérdőjeleznek, hogy két történetről van szó. Összemossák ezt a kettőt, hogy hát igazából ugyanaz a történet, csak valami miatt hangsúlyozva hangzik el. Ha le van írva a Bibliában, ha kétszer van leírva a Bibliában, és egyébként nem ugyanaz a történet, csak ugyanaz a csoda történik meg, akkor ne kérdőjelezzük meg, hogy ez valóban igaz, és hogy Jézus egymás után, röviddel egymás után kétszer is ugyanazt a csodát véghez vitte a tanítványai szeme láttára. És ami nekem most nagyon szívemarkoló volt, és ez is ennek a, és nagyon hálás vagyok Istennek, hogy ezt a történetet kaptam most prédikációs alapigeként, mert ezt még soha nem tudtam, hogy ebben a, mind a két történetben ugye szerepel az, hogy a maradékot kosárral szedik össze. Tudták a testvérek azt, hogy nem ugyanaz a kosár szó szerepel az 5000 ember megvendégelésében, mint a 4000 ember megvendégelésében? És ebbe következetes az evangélium. Mindegyik evangélista következetesen az egyik kosár szót használja az 5000 ember megvendégelésénél, meg amikor arról van utalás, meg értelmezés, és egy másik szót használ, ami szintén azt jelenti, hogy kosár, a 4000 ember megvendégelésénél. És amit a 4000 ember megvendégelésénél használ, az olyan kosár, nagy méretű kosár, amit úgy is neveznek, hogy halas kosár, ami ugyanaz a szó, ugyanaz a görög szó, amit az apostolok cselekedeteiről írott könyvben akkor olvasunk, amikor Pálnak, Saulnak a megtérése után Damaszkuszból menekülnie kell, és egy kosárban eresztik le a várfalon. Elkerekedett a szemet, hát nekem is, amikor ezzel szembesültem, hogy mekkora kosárról van szó, amikor így gyűjtik a maradékot? Amekkorában egy felnőtt férfi ember belefér. Hát csináltunk olyan gyerekkorunkban, hogy voltak ilyen vizes vödrök, amikkel a teheneket itattuk, és akkor gyerekként belebújtunk. Milyen élmény volt, hogy elférek a vödörbe. No, de egy akkora kosár, amiben egy felnőtt férfi ember, most vagytok itt felnőtt férfi emberek, képzeljétek el, hogy mibe tudjátok úgy belebújni, nyilván nem állva voltak a kosárba, de úgy belepréselni magatokat. Hát azért az nem kis kosár. És a 4000 ember megvendégelésének a történetében ez a nagyméretű, tényleg nagyméretű halas kosár szerepel, hogy ilyen sok maradékot szedtek össze a történet a csoda után. Erről ír a történet. És testvérek, engem abban erősített meg ez, és visszatérve oda, hogy nagyon piszkál ez a gondolat, hogy hogy kérdőjelezheti meg valaki azt, hogy két csoda történt, és miért gondolja bárki azt, hogy össze lehet mosni az 5000 ember, meg a 4000 ember. Hát maga a szavak is különbözőek bizonyos részletek tekintetében. Még a kosár szó is, másfajta kosárral gyűjtötték az 5000 ember megvendégelésébe a maradékot, mint amilyen kosárral gyűjtötték a 4000 ember. Itt két külön csodáról van szó. És mielőtt belemennék a részletekbe, hogy mit üzen ez a történet most nekem, nekünk, nekem ez az első és legfontosabb üzenet, hogy Jézus ugyanazt a csodát többször is megteszi. Többeknek van élménye, része ugyanabban a csodában, és a tanítványoknak ugyanazt a csodát megmutatja újra és újra, hogy megmutassa az ő isteni hatalmát, hogy végre észhez térjenek, hogy meglássák, hogy mi az igazság vele kapcsolatban. Igen, Jézus sok csodát tett, sokféle helyzetben mutatta meg irgalmas szeretetét és isteni hatalmát. És ez fantasztikus látni nála. És ez nem csak a kenyér csodánál van így. Hányszor előfordul, hogy ugyanazt a csodát megteszi többekkel? Halottat támaszt föl. Föltámasztja Jairus leányát. Aztán föltámasztja a Nain ifjút. Aztán föltámasztja Lázárt. Egy csoda össze lehet mosni. De hogy is? Jézus ugyanazt a csodát különböző helyeken, különböző helyzetekben megteszi, és ezzel megmutatja irgalmas szeretetét és isteni hatalmát az embereknek. És a tanítványok mindennek szemtanúi és részesei ezeknek a csodáknak. Vagy a béna meggyógyítása. Nem egy bénát gyógyított meg Jézus. Azt a tetős bénát, akint a barátai a tetőn keresztül engedtek le, Kapernaumban gyógyította meg. Aztán a betesdai bénát meg Jeruzsálemben, a templomtól nem messze. Sok kilométerre volt egymástól az a két béna. A csoda ugyanaz, hogy talpra áll a béna, hogy helyreáll egy élet, testileg is, meg lelkileg is. De nem lehet összemosni a kettőt. És ez arról tanúskodik, hogy micsoda irgalmas szeretete van Jézusnak, és milyen isteni hatalommal cselekszik. Vagy ott van a vihar lecsendesítése. Van, amikor úgy jön a vihar, hogy Jézus ott van a csónakban, alszik, és a tanítványok kétségbe esnek, és rángatják, hogy hát nem törődsz velünk, elveszünk. Máskor meg a vihar tombol, és Jézus jár a tengeren, és jön oda a tanítványokhoz, akik egyedül vannak a csónakban. Ugyanaz a csoda lecsendesíti a vihart, a szelet, mert parancsol a természet erőinek, de nem ugyanaz a történet. Két teljesen különböző, ami megmutatja az ő irgalmas szeretetét és isteni hatalmát, és a tanítványok mindkettőnek szemtanúi lehetnek. És kérdés az, és ez az első üzenetnek a kérdése felénk is, hogyha szemtanúi vagyunk ezeknek a csodáknak, amiket Jézus tesz a mi szemünk láttára, mert nem csak Jézus szeme láttára teszi a csodákat, hanem a mi szemünk láttára is teszi Jézus az ő csodáit, akkor megértjük-e ebből a lényeget? Felfogjuk-e? Megértjük-e, hogy kicsoda ő valójában? Megértjük-e, leborulunk előtte, vagy olyan értetlenek vagyunk, mint azok a tanítványok ott ezekben a történetekben, hogy amikor ismétlődik a csoda, akkor is ugyanolyan bénán és teszetoszán viselkednek, mint az első alkalommal. A tanítványok, és most visszatérek a 5000 ember, 4000 ember megvendégelése történethez, az alapigéhez, a tanítványok mind a két csodának részesei voltak. Hogy lehet az, hogy a másodiknál nem jutott eszükbe, hogy mi volt az elsőnél? két lappal arrébb, vagy két oldallal arrébb olvassuk az evangéliumba. Időben se sok választotta el egymástól a kettőt. Hogy lehet, hogy az első után, amikor jön a második helyzet, ahol megint lehetetlen a helyzet, és ugyanaz a lehetetlen helyzet, megint nem látják, hogy ott van Jézus mellettük, akinek semmi sem lehetetlen. Vagy hogy lehet az, hogy amikor ezek után ők szembesülnek azzal, hogy nincs kenyerünk, és elkezdenek ezen tanakodni, akkor nem jut eszükbe, hogy Jézus mit tett a kenyerekkel, és Jézusnak kell emlékeztetni, hogy emlékeztek, nem emlékeztek, 5000 ember, hány kenyér volt, drágáim? Hát 5. És mennyi volt a maradék? Hát 12 kosár. Na és a 4000-nél hány kenyér volt? 7. Mennyi volt a maradék? 7. Még mindig? Semmi? Még mindig nem emlékeztek? Hogy lehet az, hogy ennyire kiesik? Pedig átélték, pedig látták. Hogy lehet az, hogy mi is sokszor így vagyunk? Szemünk láttára teszi Jézus a csodákat. És egy következő ugyanolyan helyzetben, ugyanolyan bénán nézünk előre, hogy fogalmunk sincs, hogy akkor most mit kell tenni. Hogy lehet? Hát, mert ilyenek vagyunk. Ilyenek vagyunk, mint ezek a tanítványok. Hányszor gondoljuk magunkról azt, hogy mi különbek vagyunk? Hányszor megkísért a gondolat, hogy elbizakodjunk? Nem kéne. Ezek a történetek, amik így elén kerülnek, és amin én nagyon látom a tanítványoknál, na hát ez mégiscsak, ezek arra emlékeztetnek, hogy ugyanilyen vagyok. Nem vagyok külön, nem vagyok jobb, nem vagyok erősebb, nem vagyok stabilabb, ugyanilyen vagyok. Mert esendő ember vagyok, és Jézusnak ugyanarra a türelemre van szüksége velem is, mint amit megmutatott ezekkel a tanítványokkal. És igen, ő szeretné, hogy mélyen belevésődjön a szívünkbe és az elménkbe, amit ezeknél a csodáknál átélünk. Hogy milyen az ő hatalma, hogy milyen az ő szeretete, hogy mennyire megszánja a szánalomra méltó embert. Szeretné, hogy ez belevésődjön a szívünkbe és az elménkbe. És hálás azért az Úr, amikor ennek jelét adjuk, hogy emlékezünk. De amikor nem, akkor ugyanazzal az irgalommal hajol oda hozzánk, és ugyanazzal a türelemmel magyaráz nekünk, mint amivel odahajolt a 12-höz, akik ebben a történetben is elénk kerülnek. Ez az első üzenet. Aztán a másik ebből az igéből, ami engem nagyon megfogott, hogy amit Jézus ad, az bőséges, és mindenkinek elég. És ami tőle jön, azzal mi a dolga az embernek? Csak átvenni kell, elfogadni kell, és továbbadni kell a többieknek. Nem kell mérlegelni. Nem kell méricskélni. Nem kell adagokat készíteni, és majd utána elindulni. Nem. Csak átvenni, elfogadni, és továbbadni kell. Mert az, ami tőle jön, amit ő ad, az bőséges és elegendő lesz. Kivétel nélkül mindenkinek. És ez a történet ezen a ponton messze túlmutat azon, amiről a szavak első renden szólnak. Túlmutat azon a kenyéren, meg azon a halon, amit a tanítványok átvesznek, elfogadnak és továbbadnak. Mert ez a történet az úrvacsorára mutat. Az úrvacsora képe jelenik meg a kenyér csodában, mindennél erőteljesebben. Ott vannak a konkrét szavak. Vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta, vegyétek és egyétek, és vigyétek, adjátok tovább, hirdessétek az evangéliumot a bűnök bocsánatára, fogadjátok el, és adjátok tovább. És olyan csodálatos, drága testvérek, amikor ezen örvendezett a szívem, hogy amikor Isten, vagy az egyházban ez jön, ige hirdetési alapigeként, az Isten úgy rendezi, hogy azon a vasárnapon itt úrvacsorás Isten tisztelet van. Hogy kézzel foghatóvá, ízlelhetővé teszi az Úr az ő igéjét, amiről itt szól. És azt, hogy ez messze túlmutat a kézzel fogható kenyéren, és azon a csodán, ami testi szükségleteket elégít meg. Mert ez a második üzenet, hogy mi átélhetjük azt, hogy az Úr Jézus, amikor ad, akkor a legnagyobb szükségletünket tölti be. Nem a testnek a szükségletét, hanem a léleknek a hiányát. Az úrvacsora egy drága lehetőség. Amikor átélhetem Jézus teste és vére által, hogy van bűnbocsánat a számomra, hogy letehetem azt, ami terhel, letehetem azt, ami elválaszt engem az Istentől. És amikor leteszem, akkor utána átvehetem tőle, ami igazi, ami éltető, és átélhetem azt, hogy Jézus betölti a hiányaimat, és hogy valójában rá van szükségem. Ez a második üzenete ennek az igének. És van egy harmadik, ami elém került ma, ez pedig a sorrend. A megfelelő sorrend. A kenyér csoda nem az első mozzanat, hanem egy hosszú folyamatnak az utolsó mozzanata, a lezárása. Nem a kezdete valaminek, hanem a befejezése, a csúcspontja valaminek. És mit olvastunk ebben az igében? Hogy 3 napja ott van a sokaság Jézussal, és hallgatja Jézust. Lelki éhség és lelki táplálék az, ami ennek a sokaságnak az elsődleges. És közben mindenki elfeledkezik a testiekről. 4000 emberből áll ez a sokaság. 4000 ember lelke éhes és szomjas mindarra, amit Jézus mond és ad. Micsoda hitmélyítő napokon vannak túl ezek az emberek. Isszák Jézus szavait. Eszükbe se jut, hogy mi van az étellel. Eszükbe se jut. És nem ők reklamálnak 3 nap után, hogy na most már itt az ideje, adjatok enni. Meg ilyen a menü, vagy olyan a menü, meg vagyunk-e vele elégedve. Nem! 3 nap után Jézus az, aki mondja, hogy a testtel is törődni kell a lélek után. És azt mondja a tanítványoknak, hogy akkor adjunk nekik enni. A sokaság miért jön Jézushoz? Nem a kenyérért. Itt ez a történet nem a... Van olyan, amikor kenyérért mennek. Van olyan történet is. De itt ez a sokaság nem a kenyérért jön. Nem a testi szükségleteit akarja kielégíteni Jézusnál, hanem a lelki éhség hozza oda őket. Mit mond Jézus? Keressétek először az Isten országát és annak igazságát, és aztán minden étel, ital, ruházat ráadásul megadatik nektek. Na, ez történik itt ebben a történetben. Ezek az emberek keresik az Isten országát és annak igazságát, és ráadásul megadatik nekik a kenyér és a hal bőségesen. Hányan csalódnak ma Jézusban? Vagy hányan szidják ma a keresztényeket, meg az egyházakat? Mert nem jön a kenyér csoda. De ez a kiinduló pont számukra. Nem lehet, hogy azért, mert nem jó a sorrend. Mert nem a kenyér csodával kell kezdeni, hanem az Isten országának a keresésével kell kezdeni. És ne értsük félre, nem akarom ezzel lebecsülni a szükségben lévőket. Csak felhívni a figyelmet ennek a történetnek a kapcsán, hogy a sorrend milyen nagyon fontos. A sokaság nem a kenyér csodáért jön, hanem Jézusért jön. Azért jön, hogy Jézus közelében legyen. Azért jön, hogy Jézust hallgassa. És nem sejtik azt, hogy a három intenzív, hitmélyítő nap után milyen csodában lesz részük. Nem kérik ezt a csodát. Nem várják el ezt a csodát, hanem ráadásként megkapják ezt a csodát. És ez nagyon fontos, hangsúlybeli különbség. És ez a harmadik üzenet nekünk is ebből az igéből, testvérek. Hogy ne a csodákért jöjjünk Jézushoz mi sem, hanem ő érte jöjjünk. Azért, hogy vele legyünk. Azért, hogy őt halljuk. Azért, hogy a vele való kapcsolatunk erősödjön. A lélek éhségével és a lélek szomjúságával keressük őt. És ha ráadásként még csodák részesei is leszünk, hát akkor ámuljunk és adjunk hálát érte, és dicsérjük az ő isteni fenségét. A ráadásért, amit megad. Vagy ha csodákat tesz, és tanítványként mi ennek nem csak szemtanúi, hanem részesei is lehetünk, akkor értsük meg ennek a jelentőségét. És jusson eszünkbe később, egy másik helyzetben, ami emlékeztet minket, hogy szedtük a maradékot, hogy cipeltük azokat a hatalmas nagy kosarakat, és ámultunk akkor azon, ami történt. Imádkozzunk! Drága Úrunk, köszönjük neked azt, hogy a legnagyobb csoda te magad vagy. A legnagyobb csoda az, hogy te eljöttél ebbe a földi világba, önmagadat adtad értünk, testedet és véredet, hogy a legnagyobb szükséget, amit a bűn miatt elszenvedünk, azt te betöltsd és helyreállítsd. Köszönjük, Urunk, hogy a legnagyobb csoda a mi életünkben te vagy. Az, hogy ismerhetünk téged, az, hogy te szólsz hozzánk, az, hogy átélhetjük azt, hogy ami töredékes, esendő életünk, botladozó tanítványságunk ellenére te felemelsz, megtartasz és használsz bennünket. Köszönjük neked, Urunk, a te csodáidat, amiket a te jelenléted, szavad, cselekedeteid által végzel el, a mi szívünkben is, a mi gyülekezetünkben is, és a környezetünkben is. Kérünk, Urunk, add, hogy mélyen belevésődjön mindez a mi szívünkbe és a mi elménkbe, és egy következő helyzetben, amikor szükséget látunk, vagy kérdéseink vannak, akkor eszünkbe jusson mindez, és téged hívjunk segítségül, és téged magasztaljunk. Amen. Énekeljük most a 44-es számú éneket. Szeretettel hirdetem a testvéreknek előttünk álló alkalmainkat. Hétfőn 17 órakor asszonykör lesz, kedden 17 órakor bibliaóra, szerdán 9 órakor babamama kör, pénteken az ifi most elmarad, vasárnap pedig 3:45-től imakör, 10 órától pedig istentisztelet és gyermekbiblia kör. Istentiszteleteinket a philadelphia.luterán.hu oldalon élőben közvetítjük. Ugyanitt lehet meghallgatni a korábbi felvételeket a hanganyagok menüpontban. Kérjük a testvéreket, hogy jelezzék, hogyha valakinek lelkigondozói beszélgetésre vagy lelkészi látogatásra van szüksége. Péter lelkészünk még a következő héten szabadságon van,
Arra kérem a testvéreket, hogyha bárkinek olyan kérdése vagy helyzete van, amiben lelkészre van szüksége, akkor most mindenképpen engem keressen. Szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe augusztus 20-ai csendes napunkat. Ezen Ritzinger Péter szombathelyi, illetve hamarosan Bakony szombathelyi lelkész szolgál majd közöttünk. A téma az apostolok cselekedetei második fejezete alapján lesz, a motto nem részegek ezek. Ismét lesz lehetőség bizonyságtételekre, szolgálatokra. Kérjük a testvéreket, hogy készüljenek erre a bizonyságtételekre is, és hogyha valakinek van lehetősége, süteménnyel is járuljon hozzá az alkalomhoz. Imádsággal hordozzuk ezt az alkalmat, és hívogassuk is erre a környezetünkben élőket. Megjelent gyülekezeti hírlevelünk legfrissebb száma, fogadjuk szeretettel, és vigyük bátran több példányt is belőle, hiszen a benne lévő bizonyságtételekkel szolgálhatunk mások felé, ismerőseink, családtagjaink felé, és egyben ezzel hívogathatunk is testvéreket az alkalmakra, a gyülekezeti alkalmakra is, és az egyéb alkalmakra, amik szerepelnek. Szeretném az alkalmak közül kiemelni, ugye 20-án lesz majd a csendes nap, előtte 16-án szombaton a munkás csendes napra várjuk szeretettel a testvéreket. István jelezte azt, hogy mivel aznap délután esküvő is lesz, ezért korán fog kezdődni a munka, fél hétre várunk szeretettel testvéreket, aki tud ebben majd segíteni, tehát ez nem most szombaton, hanem az utána következő szombaton lesz. A többi alkalom pedig a gyülekezeti alkalom szeptemberben, illetve Eke, Biatorbágyi alkalmaknak az időpontja is látható itt a bulletinben. Tanulmányozzuk át, nézzük meg, írjuk be a naptárunkba, és amin lehet, vegyünk részt, hiszen szükségünk van arra, hogy intenzíven ott legyünk az Úr előtt. Ugye itt a történetben, a mai igében 3 napot töltött ott a sokaság Jézus mellett. Vannak alkalmak, amikor többre is lehetőségünk van, éljünk ezekkel az alkalmakkal. Legyen Isten áldása a hirdetéseken, adja meg az Úr azt, hogy valóban ami az ő akaratával egyezik az áldással, lélekkel telten megvalósulhasson, ha pedig valamiben változásra van szükség, akkor azt észrevegyük és a megfelelő időben módosítsunk rajta. Az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Most pedig készüljünk az úrvacsorára a 171-es számú énekkel. Vacsorai liturgiában a 257-es éneket fogjuk énekelni. Jézus Krisztus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek fel az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám kedves, és az én terhem könnyű. Imádkozzunk! Urunk, megváltónk, bűnökkel és gondokkal terhelten, külső és belső feszültségektől megfáradva járulunk hozzád. Örömmel és hálával fogadjuk hívásodat, megnyugvást keresünk nálad. Taníts minket szelídségre és alázatosságra, hogy felismerjük és elismerjük hibáinkat, és felvegyük a te igádat, a megbocsátó és segítő szeretet szép igáját. Amen. Testvéreim az Úrban, most, amikor az Úr Szent Vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr, én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot, ne kívánd fele barátod házát, ne kívánd fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus Krisztus apostola ezt tanítja, ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, akik az úrvacsorával élni kívántok, felállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten színe előtt kérdem mindenkitől személy szerint. Testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak? Vallod-e?
Vallom.
Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e?
Bánom.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e?
Megbocsátottam.
Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e?
Igyekezem.
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e?
Hiszem.
Legyen nékünk a mi hitünk szerint, ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. És most vigyük csendben az Úr elé, ami a szívünket terheli. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az egyházban a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak, békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak. Akikéit megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek, bűnbánó, Krisztusban reménykedő testvérek! Isten megbocsátotta bűnötöket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk a Jézus Krisztus által. Mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodsz a világról. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt, boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. És nagy a te irgalmad. Elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket, szeretett fiad élete árán, és megörvendezteted jóságoddal minden teremményedet. Ételt és italt adsz az embereknek, hogy életük legyen, és boldogan adjanak hálát te néked. Nekünk pedig lelki ételt és italt és örök életet is adtál a te szolgád Jézus Krisztus által. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küld el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott és megtörte, tanítványainak adta és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorát, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta és ezt mondta, igyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontaték bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg újra eljön. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, örökkön örökké. Vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, de segítségedre szorulok és vágyódom kegyelmedre. Nem is bízom semmi másban, mint abban a most hallott drága igédben, amellyel asztalodhoz hívsz és ígéred, hogy bűneim bocsánatát kapom tested és véred által. Uram, nem kételkedem igédben, cselekedjél velem irgalmat szerint. Amen. Az Úr békessége legyen mindenkor veletek. Testvérek, íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához. 14. Krisztus Urunk szent testének és vérének vétele és az ő áldása erősítse meg minket az igaz hitben, a szeretetben, az örök élet reménységére. Menjünk el békességgel, semmit se féljünk, az Úr velünk van mindenkor. Amen. Adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Urunk, magasztalásodat hallott a fülünk, add, hogy süket legyen a veszekedés és a békétlenség hangjára. Nagy szeretetedet látta szemünk, add, hogy meglássa üdvözítő reménységedet is. Dicséretedet énekelte nyelvünk, add, hogy az igazat vallja ezután. Testedből részesült a testünk, add, hogy új életet éljen ezután. Hála néked, kimondhatatlan jóságodért. Amen. Testvérek, menjünk el és hirdessük az Úr halálát és feltámadását. Tegyünk bizonyságot az ő szeretetéről. Mi, akik megtapasztaltuk a bűnbocsánat örömét, építsük a testvéri közösséget az emberek között, megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. És ehhez vegyük az Úr áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Hangzik, ami előttünk van. Nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe az Istennek. Áldott hetet kívánok a testvéreknek és annak a megtapasztalását, hogy valóban nem idegenek és jövevények vagyunk, hanem az Úrhoz tartozunk, az ő családjához, vele lehetünk kapcsolatba, és a testvéri közösségben is otthonra lelhetünk, éljük meg ezt és éljünk ebből. Áldott hetet kívánok, erős vár a mi Istenünk!